John Sandford. Könnyű préda. A Lucas Davenport sorozat 11. része. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2025. decemberében készült. 1. Amikor felébredt aznap reggel, nem a gyilkosságra gondolt. Vonyítással teli fejjel ébredt, az agya nagyobb volt, mint a koponyája, a hólyagja pedig majdnem szétrobbant. Csukott szemmel feküdt, a szájának olyan szaga volt, mint a csirketollat égettek volna a nyelvén. A vonyítás, mint kiderült, a blues volt, ami a hálószoba nyitott ajtaján haladszott be. Hosszú trip volt. 3 napja repült a kokainnal, és közben mindent megcsinált, amit csak lehetett. Mindent. Aztán tegnap este, miközben már lefelé kattogott az anyagról, megállt egy éjjel-nappali boltnál, és vett egy üveg sztolicsnáját. Vérző agyába beleégett a kép, ahogy leveszi az üveget a polcról, meg ahogy később vitatkozik a boltossal, amiért az nem tudja felváltani a $100. Ekkorra a kokó magasságait nem lehetett tovább tartani. A vodka pedig elég rossz ötletnek bizonyult. 3 nap kok szipogás után csak kényszerleszállás létezik, de az egyszerű bukfencet a vodka hatalmas katasztrófává változtatta. Egy jó nagy robbanással a végén. Most megfizet. Aki lehetne nyitni a koponyáját és kiönteni a tartalmát, gondolta, akkor az agya leginkább egy bableves konzerv kocsonyással reszkető tömegére hasonlítana. Kinyitotta a szemét, egy kicsit felemelte a fejét és megnézte az órát. 5 perccel múlt 7. 4 órát aludt. A kóla vezet. A sztoli pedig már mit sem segít a mérkőzésen. A 10 vagy 12 órát alhatna, a szervezetének nagyjából 16 órányi alvást kéne pótolni, akkor a legrosszabbat talán könnyen megúszhatná. De így magának kell megbirkózni vele. Balra fordult, és egy nőt, egy mosogató lészőkeséget pillantott meg hasonfekve, arccal a párna mélységei felé. A nő mozdulatlanul feküdt, akár egy halott, de a férfinak nem volt akkora szerencséje. Ismét becsukta a szemét, és mindent kitöltött a szomszéd szobában a blues tévén szóló zene. Biztosan elfelejtette kikapcsolni a multéja. Meg kéne mozdulni, gondolta. Pisálni. Bevenni egy pár aspirint, és lemenni a legközelebbi Curry-tri kitchenbe, letolni némi amerikai palacsintát, meg sült kolbászt. A férfinak eszébe sem jutott a gyilkolás, amikor felébredt. A fejére, a hólyagjára, meg egy kupac palacsintára gondolt. Vicces világ. Aznap éjjel, amikor megölt 2 embert, egy kicsit maga is meglepődött. A zöldszemű Alfie Mason egy igazi rozsdás Mississippi úszájon állt. Egy olyan cuccba volt tekerve, ami leginkább egy karibi zátony fölötti habos tengervízre emlékeztetett. A bokáig érő hosszú ruha anyagának pontosan Alice szemével megegyező, halvány jádezöld színe volt, mély kivágása elől és hátul. Rásimult a lány csípőjére és körbefodrozta a bokáját. A nagyszemű, mezitlábas, törékeny lány egy halvány sárga, keskeny fenyőfa pallon, mint egy hosszú tűz csíkoljott kifelé az uszály lilás, homályban úszó belsejéből. Mögötte egy hatalmas férfi, fehér újatlan trikóban, mocskos Sears Roebuck munkás nadrágban és ormotlan munkás bakancsban egy darab öntött vasat szikráztatott hegesztő pákájával. A férfi fekete kupolás hegesztő sisakot viselt, osztop lábai körül szürke füst kavargott. A fekete, üres, robotszerű arc a szőrös karokkal, a koszos trikóval és a vastag lábakkal leginkább egy középkori guggoló vízköpőre emlékeztetett. Mese világ óránként $3000. Ráadásul még nem is hibátlan. Kurvára nincs ott. Kurvára nem jó. Amnon Plain átlépdelt a lámpányállványok között, sűrű fekete haja a homlokába hullott, keskeny szemüvege villogott az erős lámpák fényében, Hangja törött üvegként vágott. Ellie, egyszerűen lefagysz a kifuton. Azt akarom, hogy kirobbanj a hajóból. Ha felérsz a palánkra, gyorsabban mozogj, ne lassabban. Te lassítasz a palánkon. Dühöt akarok. Te ideges vagy ingerült? Ingerült vagyok. Megfagyok, csattant Ellie. Olyan liba bőrös vagyok, mintha narancsok volnának a bőröm alatt. Plain az asszisztenséhez fordult. Larry, tegyétek egy kicsit hátrább azt a hősugárzót. Őt is érje a meleg. Akkor gáz lesz a füsttel, válaszolt Larry összefont karral kiszámítottan. Női eskedő testtartással. Larry nem meleg, csak ironikus. Szárom le a kurva füstöt, jó? Majd megoldjuk valahogy. Csináljatok már valamit, tényleg fázom, szólt Ellie. Aláhúzandó a mondandóját, átölelte magát és megborzongott. Egy tetőtől talpig feketébe öltözött férfi lépett ki a lámpák mögül, és levette magáról kasmír sporzakóját. Magas férfi volt, tarkói gérő barna haját lazán hátra vetve viselte. A bal fülében egy vastag, durván megmunkált ezüst karikát viselt, az ajka alatt pedig egy sötét anyajegy díszelgett. Vedd fel ezt, amíg újra készen állnak, mondta Ellie-nek. A lány beleburkolozott a csekibe. Plain elfordulva a pártól, a szemét forgatva szólt. Larry, légy szíves, vidd hátrébb azt a kurva hősugárzót. Larry megvonta a vállát, és elindult a kerekes propánbután hősugárzóval az uszály belseje felé. Ha mindenki meghal szénmonoxid mérgezésben, az nem az ő lelkén szárad majd. Plain visszafordult Ellie felé. Jax, húzzál hátra, és vidd a kabátodat is. Hé! Kiáltott a feketébe öltözött férfi, de senki sem figyelt rá. Plain folytatta. Ellie? Azt akarom, hogy dühös légy. Ne így tartsd az ajkad. Pont ilyen a szád. Plain összecsücsörítette a száját. Ez duzzogás. Én nem duzzogást akarok, csinálj így! Grimaszolt a lánynak, aki megpróbálta utánozni. Ez volt az egyik titka. Úgy volt képes mások arckifejezését imitálni, ahogy más egy tánclépést ismétel meg. Sokkal jobb, mondta Plain. De egy kicsit jobban nyújtsd el az ajkad, görbisd lefelé, és közben mozog is. Csináld meg még egyszer. Ellie újra megismételte a poszt. Sokkal jobb, de ehhez egy kicsit több száj kell. Plain hátat fordított a fényeknek, és rögtön egy kisebb tömeg gyűlt köré. Az account manager, az egyik kreatív igazgató, egy sminkes, a divatház marketingese, egy másodfotó asszisztens és Ellie szülei, Lynn és Lil. Plain nem tűrt meg székeket a fotózáson, az uszály belseje pedig nem az a hely volt, ahol az ember akárhova leül, különösen, ha $450 került a kézzel varrott farmerje. Plain így szólt a sminkesnek. Csináld meg a száját! A másodasszisztensnek. Jimmy, hol az a kurva polaroid? Nálad van? Jimmy egy 6x7-es polaroid képet legyezett, amit a fényerő ellenőrzésére használtak. Megnézte a képet. Mindjárt meg lesz. A háta mögött a kreatív igazgató suttogott az account menedzsernek. Elég mocskos a szája. Az account megválaszolt. Ezek mind ilyenek. Plain a polaroidra pillantott, majd az egyik felső softboxra nézett. Told el azt a boxot! Kb. 60 centit jobbra! Jimmy teljesítette az utasítást, és Plain körbenézett. Mindenki kész? Ellie? Ne felejts el kirobbanni a hajóból. Clark, készen állsz? A hegesztő válaszolt. Aha, készen. Elég volt a szikra? A szikra rendben volt, a szikrával nem volt semmi baj, szólt Plain. Te vagy az egyetlen profi itt ma reggel. Visszanézett Ellie-re. Ne duzzogj és robbanj ki a hajóból. Ellie türelmesen várta, amíg elkészül az ajak sminkje, üres tekintettel nézett a semmibe a sminkes füle mellett, miközben egy kicsivel több szín került az alsó ajkára. Jax hajolt oda hozzá. Imádlak, nagyon jól csinálod, gyönyörű vagy. Ellie alig hallotta, amit mond. Magát látta, hogy kirobban az uszály homályos mélyéről, a képet látta magáról, amit Plain ültetett az agyába. Amikor készen volt a szája, hátra lépett a kezdő pozícióba. Jax kilépett a képből, és amikor Plain megszólalt, indulj, Ellie beállította az arcvonásait, laza, lendületes csípőmozgással elindult a pallon, és kirobbant az uszály belsejéből. A zöld ruha kavargott a csípője körül, a heggesztő narancssárga szikrái villogtak a háttérben, az égő fém bűzös füstje gomolygott körülötte, miközben Plain sorozatban lőtte a képeket. Jobb! Szólt Plain a lány felé lépve. Ez nagyon kicsit jobb! 2 órán át dolgoztak a gabonaszállító uszágyomrában. Az uszájt ajándékba kapták, a görög tulajdonban álló treponematolóhajóval nekivezették egy hídlábának. A sérült uszály a Szent Póli Anisher száraz dokba került, ahol melegvágóval kivágták a hajótörzs sérült részét, hogy új lemezeket hegeszthessenek a helyükre. Plain egy helyszínkereső körútján bukkant a kibelezett uszályra. Megkereste az Archer Daniels Midland céget, az uszály tulajdonosát, és megállapodott velük. Az ADM 1 hétig halasztja a javítást, és cserébe bekerül a Vogue-ba. Bár az ADM vezetői semmi jót nem láttak abban, hogy egy szállítmányozási vállalat a Vogue-ban szerepeljen, de a PR osztályon ülő lányok majd összepisírték magukat örömükben, így aztán miért ne? A csapat még mindig a zöld ruhán dolgozott, amikor megjelent a TV3 egyik forgató csoportja, ami jó okot szolgáltatott egy hosszabb szünetre. Ellie körbesétált a kamerának Jax-szel, és kivillantott némi csupasz bőrfelületet egy hosszú, nyálas nyelves csók alatt, amit aztán az operatőr 2-szer megismételtetett vele, egyszer ellenfényben. A TV3 riporter egy szögletes állú vidéki férfi ideál, fehérre polírozott fogsorral, és láthatóan a fürdőszobai tükör előtt begyakorolt mosolya így szólt, miután lekapcsolták a kamerákat. Lassú napunk van, azt hiszem ez lesz a főhír. Senki sem kérdezte, hogy mi a hír egy divatfotózásban. Mindnyájan kamerák között éltek. 2 óra 4 különböző képre. Ventilátorokkal és anélkül minden képhez 2 tekercs magas telítettségű Fuji Chrome filmmel. A Fuji kiugrasztja a színeket. Plain úgy döntött, hogy elégedett a zöld ruhás képekkel, jöhet a következő beállítás. A következő poszthoz egy szakadt pólót és egy férfias szabású, előfelslitzelt szárú női rövidnadrágot kellett viselni. Ellie és Jax az uszály belsejébe vonultak egy árnyékosabb részre, ahol Ellie a stábnak hátat fordítva kibújt a zöld ruhából. Nem viselt alatta semmit, a fehér nemű elrontotta volna az anyag esését. A lány tisztában volt mesztelenségével, de már nem zavarta úgy, mint eleinte. Első munkáiban csoportban kellett dolgoznia, ahol az összes lány egyszerre öltözött át, így egyszerűen csak egy volt a sok mesztelen test között. Mire oda jutott, hogy sztárnak nevezték, már úgy megszokta a nyilvános mesztelenkedést, mint egy striptease táncosnő. Különben is dolgozott már Európában is, német fotósokkal, ahol a teljes mesztelenség a divatfotókon sem ritka. Emlékezett az első alkalomra, amikor feltupírozták a szemérem szőrzetét. A fodrász egy 30-as pasi volt, aki egy cigarettával a szájában guggolt elé, megfésülte odalent, majd egy ollóval 1-2 tincset gyorsan levágott, és lefújta hajlakkal. Mindezt kb. Annyi érzelemmel, amennyivel a postás viszi ki a leveleket. Aztán megnézte a munkáját a fotós, és még néhány isszantást rendelt. A lány teste akár egy alma is lehetett volna. Aki szégyenlős, fordítson hátat. Ellie Mason Sharon Olsonként látta meg a napvilágot a minnesotai Brant Riverben. 17 éves koráig a szüleivel és Tom bátyjával lakott egy kék faházban, nem messze az 54-es főúttól, 14 mérföldre a kanadai határtól. Gyönyörű újszülött volt. 1 éves korában megnyert egy kisbaba szépségversenyt. Nem sokkal Halloween előtt született, tök lámpásnak volt öltözve. A jelmezét anyja régi Zinger gépén varta. 1 évvel később Sharon megnyerte az állami totyogó szépségversenyt. Ezen a versenyen Szent János bogárnak öltöztették fekete aranyjelmezbe. A tánc és illemtan órák 3 éves korában kezdődtek, az énekórák 4 évesen. Sharon 5 évesen megnyerte az északi kistündér szépségversenyt az 5 éves és alatta kategóriában. Ezután Miss Északi Junior, Miss Nemzetközi Hókirálynő, Miss Határmenti Tavak. A lány végig táncolta és énekelte az iskola éveit. A Miss Minnesota és szülei álma a Miss Amerika cím is elérhető közelségbe került. Legalábbis, amíg be nem töltötte a 14-et, mindenképp. Amikor Isten a melleket osztotta Ellie-nek, véletlenül szemeket adott helyette. Ez a gimnáziumban vált teljesen világossá, amikor az osztálytársnői elkezdtek arról panaszkodni, hogy a melltartójuk pántja vágja a vállukat. Ellie ilyesmit soha nem érzett. Ahogy az Olsonék legjobb barátai Ellen és Bud Benton megjegyezték, lökhárítok nélkül már pedig nincsen Miss Minnesota. Úgy alakult, hogy a mellek hiánya nem számított. Lynn és Lil 16 éves korában elvitték a lányukat egy modellügynökséghez Minneapolisba, és az ügynökség vezetőjének megtetszett, amit látott. Ellie-nek nem csak azok a jádezöld szemei, de pengeéles arc csontjai is voltak, mintha egyenesen az égiek küldték volna. Tejfölszőke haj, hibátlan bőr, kefély meg vállak, és olyan keskeny csípő, hogy a lány még egy darab drótot sem tudna a világra hozni hosszában. Sharon Olson valahol Minneapolis és New York között múlt ki, hogy megszülethessen Ellie Mason egy 6-os méretű méregdrága ruhában. A lány híres lett. Brant Riverben csak egy bérfűnyírással foglalkozó cég tulajdonosa, Louis Fryer hírneve vetekedett az övével. Fryeré, aki harmadikban a Breakholm úti baseball pálya alapfonala mögött egy pontosan erre a célra magával hozott gumimatracon magáévá tette Ellie-t. Louis soha nem beszélt erről az élményéről. Az esemény emlékeit mélyen a többi sör homályos emléke közé temette. Ellie azonban semmit sem titkolt így, Brant Riverben mindenki tudta, hogy Louis a kritikus pillanatban azt kiabálta, hogy Istenem, 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 aminek aztán közismert becenevét is köszönhette. Fryer, akinek a neve annyit tesz szerzetes, soha nem akadt fenn azon, hogy miért nevezi mindenki szent fazéknak. Brant Riverben mindig is szerették a szóvicceket, és amúgy sem mondták volna el neki az igazat. Szerinted ez még nem pornó? Kérdezte suttogva Lil Lint, miközben figyelték, ahogy Amnon Plain ide-oda taszigálja lányukat a dísztetek között. Nem akarok pornót. Lil valami miatt ki nem állhatta a pornót. Tudod, hogy ezek nem pornóznak, mondta Lin megnyugtatónak szánt hangon. Fekete zakójához fekete inget viselt és hosszú kabátot. Ajánlom, hogy ne is tegyék, bele is halnál. Az asszony újra körülnézett. Nézd meg ezt a Jax-et. Olyan jó hozzá. Jax, családnév nélkül, egy Nikon F5-ös keresőjén át nézte a beállítást. Szeretett úgy gondolni magára, mint fotósra, bár még nem csinált túl sok képet. De csak nem lehet az olyan nagy ördöngösség. Az ember belenéz a lyukba, aztán megnyomja a gombot. Amikor Ellie megszólalt, van valamit? Jax elengedte a fényképezőgépet, bólintott és az úszáj oldalához kísérte a lányt. Elővett egy műanyag orrcseppes palackot a zsebéből, Ellie lecsavarta a palack tetejét, az orrába dugta a palack száját, és kétszer összenyomta a palackot. Hé, lassan, motyogta Jax. Ne sokat, vigyázz a szemedre. Ilyen zöld és ilyen hatalmas szemek nem túl szépek véresen. Amnon Plain a fényeket mozgatta, miközben az asszisztensei Kodak krómot raktak a fényképezőgépeibe. Ellie szakadt világoskék pólót fog viselni, amiből ki kell, hogy villanjon a melbimbója, a filmnek pedig ki kell hozni azt a rózsaszint a póló világoskék háttere elé. A Kodak filmmel a lány mögötti szikra eső nem ugrik úgy ki, mint a Fujival, de ezen a képen ez nem is annyira fontos. Plain fejben a színekkel zsongolódott, amikor Ellie odaszólt valakinek a háta mögött. Hello, Jal! Plain megfordult. A húga az uszájra vágott egyik nyílásban állt, pont a fények körén belül. Mit akarsz? Csattant fel. Jarrell Corbo a szülei vállása után vette fel az anyanőjét. Világos volt szőke, bátyja sötét barnasága ellenére. Színeik különbözősége ellenére a testvérpár arca meglepően hasonlított, ék alakú, éles vonalakkal, nagy szemekkel. Korábban Jael is modellkedett, de a pénzre nem volt szüksége. Az életmód untatta, ezért gyorsan tovább lépett. Bár ő és bátyja nagyon hasonlítottak egymásra, az ő arcán volt egy feltűnő megkülönböztető jegy. Jael arcán három hosszú, vékony vonal húzódott végig, sebb helyek. Jael vonzó nő volt, de ezek a forradások megváltoztatták. Gyönyörűvé tették. Lehengerlővé. Erotikussá, egzotikussá. Valakivé. Ellihez jöttem, válaszolt morcosan. Találkozz vele máshol, szólt Plain. Ez itt ugyanis egy munkahely. Ne basszogass, Plain! Húzz a picsába a fotózásról! Plain megindult a húga felé. Hirtelen mindenki elhallgatott, Clark a hegesztő felállt és hátratolta az arcából a maszkot. Plain hangjában csak úgy vibrált az agresszivitás. A háta mögött Ellie szólalt meg. Szilinél lesz ma este a buli 9-kor. Giles egy lépést hátrált a bátyja elől. Nem volt benne félelem, de tisztában volt vele, hogy Plain minden további nélkül ledobná az uszájról, ő a nagyobb. Szilinél 9-kor szólt és eltűnt. Plain figyelte, ahogy húga eltűnik, addig nézte, amíg látszott a lány távolodó háta, majd visszafordult Ellie-hez és vett egy mély levegőt. Clark úgy áldogált a háttérben, mint egy szumó birkozó. Plain a divatház marketingeséhez fordult, és így szólt. Most jön a legfontosabb felvétel. A marketinges egy pengearcú német volt, Dieter Kopp. A milliméteresen nyírt hajú férfi sápadt, beesett arcát kétnapos borosta fette. Az arcbőrét kicsi himlőhelyek petyezték, mintha egyszer régen súlyos kiütéses betegségen esett volna át. Ő volt az egyetlen a fotózáson, aki nem farmert viselt. Egy világos, szürke, olasz öltöny volt rajta, nyitott nyakú, fekete ingel, és az öltözetét arany karperec tette teljessé. Kopp nem akart Szent Paulban lenni, Amerikában sem. Bécsben vagy Berlinben szeretett volna élni, de most ez jutott neki. Felsliccelt, szárú, férfi alsónadrágokat kell árulnia amerikai nőknek $70. Ahogy egy jó némethez illik, Kopp teljesítette a rábízott feladatot, de jelen pillanatban még mindig remegett attól, ahogy az imént elsétáló, többenetesen gyönyörű szőkeséget fizikai erőszakkal fenyegették. Ismerte a nő arcát, ő is modell volt, de már évek óta nincs a pályán. Ennek ellenére most sokkal jobban néz ki. Kopnak elakadt a lélegzete, ha rá gondolt. Tessék? Kérdezett vissza. Nem hallotta, hogy Plain mit mondott neki. Most jön a kulcsfelvétel. Clark a háttérbe kerül, Ellie pedig pontosan középre. Ellie, gyere ide egy pillanatra. Ellie feléjük indult a pallon, és közben Plain folytatta. Külön fényekkel világítjuk meg mind a kettőt, aztán egy hosszú objektívvel egy síkba hozzuk őket. Clark kurvára olyan lesz, mint a horizont fölött a kéklő hold, és Ellie pedig ott lesz az előtérben. Azért a melbimbó is kelleni fog, szólt a német. Hosszú objektívvel nem fog elveszni? Az amerikai magazinokban úgysem jöhet nagyon ki, szólt közbe a vörös szakállas, tar, kopaszra borotvált, szeplős fejbőrű kreatív igazgató. Megcsinálhatjuk kétszer, mondta Plain. Az európai médiumoknak megtartjuk, egy kicsit bekenjük a baloldalit, és jól megvilágítjuk. Ellie? Ellie közelebb lépett, Plain benyúlt a szakadt póló nyílásán, hogy egy kicsit jobban láthatóvá tegye a modell melbimbóját. A pólót egy kicsit hátra ragasztjuk, és így jobban kijön. Talán lehetne kenni rá még egy kevéske sminket. Nem, az már túl sok lenne. Nagyon halvány a bőre, túl sok festék természetellenes lenne, mondta a kreatív igazgató idegesen. A természetellenes az jó, válaszolta Plain. Van izgatóbb dolog a berúzsozott melbimbóknál? Ez igaz Németországra, azt hiszem, szólt Kopp, de Amerikában? Itt is izgató, de a fontosabb magazinokban már nem menne el, mondta Plain. Az Amerikában terjesztett képekhez egy kis jéggel jobban kihozzuk a melbimbóját, hogy jól látszon a pollón keresztül is, és teszünk egy kis árnyékot az oldalára, hogy kihangsúlyozzuk. De a szakadást máshogy rendezzük el, hogy többet takarjon, és nem kenünk rá festéket. De azért az még eléggé ott lesz a póló mögött, és érezni is lehet majd. Hogy mit akarsz, bazd meg? Szólalt meg Ellie. Jegelni? -5 fok van legalább. A német behunyta a szemét. Egy perc elteltével bólintott, Plain 8 évet dolgozott Miami-ban, ahol jó hírnevet szerzett dekadens, szexuális töltetű divatképeivel, amelyeken gyakran állított szembe meredeken eltérő karaktereket a szépség és a szörnyetek témájához hasonlóan. Ezt bárki megteheti, de Plain valahogy képes volt arra, amire senki más. Olyan képeket készített, amelyek, mintha egyenesen a Grimm-mesékből léptek volna elő. Mint ez is. A német lelki szemeivel látta a képeket most, hogy minden szereplő együtt volt ezen a nevetséges roncson, a fényekkel, a hegesztés bűzével és a hangosan zúgó propán-bután hősugárzóval, de magától soha nem tudta volna elképzelni. Ezért utazott Minneapolisba és fizetett Plainnek annyit, amennyit. Plainnek voltak víziói. Végig dolgozták a délelőttöt, kemény munka volt, tele ismétléssel. Plainnek mintha egy színkártya lett volna a fejében, ami szoros szimbiózisban dolgozott színházi rendezői agyával. Tudta, mit akar, és mindent megtett, hogy meg is kapja. Tovább szakította a pólót, az egyik mellett teljesen felfedte. Clark a háttérből figyelt, kezében az égő hegesztővel, cementbe öntött arca alsó része belemerevedett a női test látványába. Lynn és Lil növekvő aggodalommal figyeltek a fények mögül. Szerinted még ez sem pornó? Amikor végeztek, és mialatt Jax Eli táskáit szedte össze, Plain egyik asszisztense hátra kísérte a modellt a bérelt Lincolnhoz. Az autóban Eli elővette kézi táskáját, kinyitotta a benne tartott kokainos csomagot, egy csipetnyit a körme alá vett, és jó mélyen felszívta az órába. Mit gondolsz erről a Clarkról? Kérdezte az asszisztens. Eli szeme le volt hunyva a kokain kölcsönözte Flash élvezetében, de most az egyik szemét kinyitotta, hátravetette a fejét, és elgondolkodott a kérdésen. Egynek jó. Az utolsó sorozat alatt úgy nézett ki, mintha egy cukkinit tömtek volna az alsógatyájába. Eli eleresztett egy halvány, benyomott mosolyt, és így szólt. Végre egy jól sikerült sorozat. Dieter Kopp is észrevette, hogy Plain is. Féltem, hogy elmúlik, mielőtt lefényképezhetném, nevetett Plain hátra simítva haját a szeméből. Még épp sikerült egy kicsit több fényt rakni a farkára, nagyon reméltem, hogy nem esik le neki, hogy pont oda világítok, mert akkor biztos lelohat volna. De ez az amerikai magazinokba már nem mehet, igaz? Kérdezte Kopp. Ó, szerintem még belefér, válaszolta Plain. Persze nem mondhatunk róla semmit. Nem szabad túl feltűnővé tenni. De egy kis igazítás a számítógépen, megnöveljük, vagy lekicsinyítjük, és mehet. És az olvasók természetesen észre fogják venni. Kopp bólintott és kibillantotta éles, vékony mosolyát. Egy másik korban talán tankot vezetne Oroszországba ahelyett, hogy alsó neműt árul felső ruházatnak. De most ez van, és ő most itt van. Tank helyett alsó neműben utazik. Aznap este mindenki ott volt Silly Hansonnál a bulin. Eli, Jax, Plain, Kopp, Corbo, a fotóasszisztensek. Eli szülei, még Clark a hegesztő is. Eli feltűnően jól nézett ki. A fotózáson használt zöld ruha volt rajta, és Jael Corbo, valamint az örökös nő Catherine Kinsley volt vele. A három nő, mint a reneszánsz festményeken a párkák, színes és gyönyörű összevisszaságban. Silly Hanson szobáiban elhelyezett kicsi, fekete hangszórókon techno szólt, a falakra vetítve időről időre Ellie fotói villantak fel. A társaság táncolt, izzadt és martiniket meg robrojokat ivott jövésmenés közben. Silly kicsit berúgott és fizikai közelségbe került Dieter Koppal, aki újnyom alakú lila foltokat hagyott a mellén és a fenekén. A tömegben ott kóricált egy hivatásos szerencsejátékos is, és összefutott egy zsaruval, aki meglepődött, hogy találkoztak. És ott volt a gyilkos is. Az egyik sarokból figyelt.